A helyzet az, hogy ugye egyházunk bölcsessége a teljes evangéliumi pünkösdi római katolikus anya szent egyházról beszélünk, ugye? 4 hetet ad nekünk fölkészülni egyházunk legnagyobb ünnepére, hiszen megváltás születés nélkül nincs. Tehát a Isten fiának születése az a mi megváltásunknak a legnagyobb ünnepe. Idén mindenféle ilyen, hogy mondjam, ilyen programokat reklámoztak itt nekünk, ilyen hitévét, meg hogy új evangelizáció, meg a hitévébe adjuk át a hitünket, de az új evangelizáció nem is új, meg különben is az evangelizáció az kötelességünk, meg az egyháznak a dolga. Ugye ezt is mindegyikötök ismeri, az Evangelii Nuntiandi nevű 6. Pál által jegyzett enciklikát, amiben világosan és exakt módon le van írva az az egyszerű tény, hogy Ecclesia Evangelizanti Causa Extat. Ez pontos, bikfa magyarul azt jelenti, az egyház az evangelizáció okán létezik. Evangelizáció van, van egyház. Nincs evangelizáció, valami izé van egyház helyett. Na de hát akkor most ez nem új, hogy ez ugye ez 67-es ez az enciklika, hanem 68-as. Azt nem gondoltam volna, hogy megkeverem az ajatokat itten most azért karácsony előtt, de hál' Istennek olyan szerencsém volt, hogy beletaláltam olvasni a szinódus, a püspöki szinódus, ami igazából egy elég ritka esemény, még a Vatikánban is, ahol összehívnak tücsköd bogarat a püspökök és bíborosokon fölül. A szinóduson felszólalt a Szent András Evangelizációs Iskola alapítója és igazgatója, és akkor elolvastam a felszólalását, ami civil létére megtehetett, úgy döntöttem, hogy erről fogok nektek egy 20 percet beszélni. Október 16-án ígyen szól a José Prado Flores a Vatikánban. Mint ahogy József és Mária elveszítette Jézus Jeruzsálemben, valami ilyesmi megtörténhet ma is az egyházunk zarándok útján. 5 évszázaddal ezelőtt fölhagytunk az örömhír első meghirdetésével, és a szentségeknek, dogmáknak és a katekézis, na még egyszer fussunk neki, a katekizmusnál kerestünk menedéket, ki is tudom olvasni, amelyek nem rosszak, nem feltéve, hogy ezeket megelőzi az első hirdetés, de nem előtte és legfőképpen nem helyette alkalmazhatók. Néhányan elveszítették az igét, és helyette inkább a bölcselkedésből felépített gondolkodásmódot részesítették előnyben. Kimerem mondani, hogy elveszítettük Jézust, de egyúttal felvetődik bennem néhány kérdés is. Vajon tényleg mindent szemétnek és veszteségnek tartunk a Jézus keresztjének megismeréséért? Nyilvánvaló-e közöttünk annak az öröme, aki megtalálta a kincset? Vajon miért olyan nehéz sok vallásos cselekedetünkben az élő és föltámadt Jézust meglelnünk? A feltámadt Jézus nem jelenik meg az egész népnek, hanem csupán a tanúknak, akikre rábízza az evangélium hirdetését. Mi elmondhatjuk-e magunkról, hogy volt személyes találkozásunk az élő Jézussal, ami tanúvá tesz bennünket. Isten népe kéri, követeli tőlünk, Jézust akarjuk látni. Pál kudarcot vallott az Areopágoszon, mert a feltámadásról beszélt, és nem a feltámadt Jézusról. Miközben Péter csodálatos halfogása tett szert, mivel a Szentlélek kardjával átjárta a szíveket. A probléma nem az, hogy a katolikus egyház nem evangelizál, hanem hogy gyakran a nem evangelizáltak evangelizálnak, vagyis sok evangelizátor még nem merült alá Jordánban, hogy személyes tapasztalatot szerezzen Isten szeretetéről, és nem ment fel az emléterembe sem, hogy befogadja a saját személyes pünkösdjét. A hit pedagógiai foci meccshez hasonló, melyet két fél időben játszanak, mexikói a José, a Pepe, melyet két fél időben játszanak. Az első fél idő, az első hirdetés. A második pedig a katekézis és a teológia. Az első fél időt az evangelizátorok játsszák, a kateképek és a tanítók pedig a második fél időt. József és Mária visszafordultak, hogy megtalálják Jézust azon a helyen, ahol hagyták. Megköszöntés leült. Azért megnéztem volna a pasiknak a fejét. Ilyen röviden és ilyen exakt módon nem nagyon beszéltünk ki tanítvánság címe alatt sem az első igehirdetésről. Hát akkor induljunk neki, szaladjunk vissza mi is a gyökerekhez. Az első igehirdetést nem akarok feleslegesen sok külföldi szót használni, de az első hirdetés kerigmának hívják, ezt biztos hallottátok, már kérigmának mondják az okosok, de szerintem kerigmának is pontosan jó. Ez a görög kikiáltani, kihirdetni szóból származik. Annak idején a kisbíró kiáltott a falu közepére, és amíg nem volt hót részeg, akkor elüvöltözte és eldobolta, mi volt a lényeg. Ez a kerigma. A kerigma változik. Az első verzióját Jézus hirdette meg, ő kiáltotta ki, Isten országa köztetek van. Amikor fölment a hegyre, és leült, és úgy kezdte el a dolgát. Milyen áldottak és boldogok azok, akik fölismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék az Isten országa. Amikor első alkalom Máté evangéliumnak 5. fejezetének az eleje, a hegyi beszédnek az eleje, ennek a második része a mi atyánk, tehát 30 perce volt rá, úgy mint nekünk ebbe a hideg templomba, és meghirdetett mindent, meghirdetett a kerigmát. Jézus kerigmája az Isten országa, ami köztünk van, és majd ő elmegy és helyet csinál nekünk. Jézus menetelével a kerigma változott, az apostolok kerigmája maga Jézus, aki meghalt, feltámadt és megdicsőült, aki messiás, úr és megváltó. Ennél többet Jézusra nem lehet elmondani. Aztán meghalt ez a generáció, aki személyesen ismerte még a mestert, és kiderült az, hogy meg kell hirdetni a kerigmát, de hogy? Mi legyen a tartalma? Az ige hirdetés rövid, frappáns, Krisztus vagy Jézus központú. Csak szerencséd van, akkor kapsz 5 percet arra, hogy meghallgasson téged valaki, legyen az félpogány, hótpogány, katolikus, nagyon katolikus, református, teljesen mindegy. 5 percet többet nem nagyon van. Tehát 5 perc alatt neked el kell mondani, amire Jézusnak a hegyi beszéd volt. Péternek meg volt a 4 órája, amit ott lotyogott az apostolok cselekedetében van róla nyom, pünkösd reggel, amikor hót részeknek hitték szegénkét. A kerigma alapja a Szentírás, az ige. Ezt én, meg a többiek is már többször elmagyaráztuk, hogy igazából mi nem nagyon szoktunk másról beszélni, csak megpróbáljuk a saját módunkon, nyelvünkre fordítani a Szentírást, ami mind, aki megírása pillanatától kezdve az emberiség végső pillanatáig mindenféle bölcsességet, bőségesen egy életre elegendőt tartalmaz. Jézus egyik előképe Dávid, amikor a zsidókat elkezdte köpködni ez a filiszteus óriás a Góliát, rá akarták venni, vegyen mindenféle kardot, és azt mondta, de hogy kell nekem kard? Ehelyett fogta a pásztorbottyát, kiválasztotta a patakmederből 5 sima követ, és a tarisznyába tette, majd kezébe vette a parisztját, és kiment a filiszteus elé. Itt van Dávid zacsia. Benne van az 5 kő. Szatyra. Ezek sima kövek. Én a Dunából szedtem őket össze, kicsit nagyobb, mint az ő patakja volt. Megkentem még szentelt olajjal is, mert ezek nem emberek ellen vannak ezek a fegyverek. Ugye Dávidnak körülbelül ekkora volt amparitja köve, sem nem kisebb, sem nem nagyobb. Ezzel a pasinak belőtt a homlokát. Ezek nem játékszerek. Ki fogom meg egyre rakni az oltárra, és elmondom, melyik micsoda. Első kövünk. A ma kerigmájának első és legfontosabbnak tűnő pontja, ugye az antré mindig a legfontosabb, az Isten szeret, illetve ő maga a szeretet. Isten nem teljesen mindenható, mert valamit nem tud megtenni. Isten nem tud nem szeretni. Isten annyira szereti a teremtményeit, az embert, hogy csak egyféle szeretet van, Istenféle szeretet. Ez a szeretet egy személyválogatás nélküli. Ez rám ugyanúgy vonatkozik, mint Sztálin Jóskára. Amerika Jóskára ugyanúgy vonatkozik, mint Hitlerre. A feleségemben Mariskára ugyanúgy, mint a Csicsolinára. Isten egyformán szeret mindannyiunkat. Nincs másféle szeretete. Isten annyira szeret, hogy írásba adja, a Szentírásba. Ne félj! Így kezdi a szerelmes levelet. Ne félj, mert megváltottalak. És akkor van egy pár sor, és a vége, mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, mert nagyon szeretlek. A mindeneket teremtő Isten azt mondja az embernek, hogy nagyon szeretlek. Én még emlékszem, amikor a Mariskának először mondtam, hogy akartam mondani, hogy nagyon szerettem, hogy összeszorult a torkom, hogy mit fog erre mondani, mit szólt volna, könnyek, nyakamba borult, puszi jobbra, puszi balra, mert világos, mit mondott volna, nem volt választása. Isten is veszi magának ennek az ódiumát, hogy neki is összeszorul a torka, és azt mondja neked, a Sztálin Jóskának, a Csicsolinának, hogy nagyon szeretlek. Ilyen a mi Istenünk. Ezzel a szeretettel egyetlen egy bajt lehet csinálni, hogyha erre válaszolsz. Nem lehet válaszolni rá. Hagyd magad, hogy szeressen. Pokol nehéz, én tudom nagyon jó. Sokkal nehezebb, mint azt mondani, hogy nem érdemlem meg, majd kiérdemlem, nem. Az Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni. A második kő az, ami elválaszt minket ettől az elképesztő szeretettől, ez a bűn. Éva elhitte a sátánnak azt, hogy van mitől tartania Istentől, mert hát, ha nem fog róla gondoskodni. Nem véletlenül mellesleg, hogy Izaiásnál úgy kezdi Isten a szerelmest, hogy ne félj. A bűn ott kezdődött, amikor Éva rájött, hogy neki félni valója van Istentől. Pedig hát nem volt, csak ő azt hitte. Ez a bűnrehajló mérgezett természet az enyém, a tiéd és mindegyikünké. És nem azért vagyok én bűnös, mert bűnöket követek el, hanem azért követek el bűnöket, mert a természetem bűnrehajló. És én ilyen vagyok, ilyen lesz a Juliska nevű kisunokám, és az ő kislánya vagy kisfia is ilyen lesz. Erre is válaszolni kell. Így nem lehet élni. Pál világosan megmondja, a bűn zsoldja a halál. Nincs kis bűn, kis halál, nagy bűn, nagy halál, a bűn zsoldja a halál. Tehát valamit válaszolni tenni kell. Na most ugye két verzió van, az egyik az önmegváltás, kihúzom magamat a bűn mocsarából. Ez eddig csak Münchhausen Báronnak sikerült, és egy icipici baj van, őt se látta senki. A másik pedig a Dávidféle megoldás, a teremts bennem tiszta szívet. Az, hogy elismerem, hogy bűnös vagyok. Tehetetlen vagyok, és nincs segítség. Ugye Dávid örökérvényű példája, amikor igazából ő volt az egységes Izrael megteremtője, ő volt a nagy király. És egy délután a szomszéd ház tetején lévő kisleánnyal ez meg az történt, és annak rendje módja szerint a kisleánynak kinyíratta a férjét. Majd egyszer részletesebben elmesélem, ez egy nagyon mókás kis történet, csak hát mondjuk a konklúzió annyira nem mókás. És elment hozzá az Isten által fölkent proféta, és közölte vele, hogy Dávid bűnös vagy. És Dávid ugye nagy király volt, és azért az a furcsa világ volt, hogy Dávid akkor azt mondja a szolgálynak, hogy akkor ezt a prófétát pozdorjává, akkor hamburgerhús csináltak volna az öregből. Helyette Dávid azt mondta, hogy teremts bennem tiszta szívet, Istenem, mert ellened, csak ellened vétkeztem. Egyetlen orvosság a bűnre, ha megvallod. Ha megvallod, hogy tehetetlen vagy, attól még szükséged van megváltásra. A megváltás önmagában kicsit nehezen értelmezhető, itt gondolom sokan olvasták a Dzsungel könyvét, remélem. Amikor Mauglit a szioni farkas csapat elé viszi a szürke, az öreg szürke meg az anyja, mármint a nevelő anyja, akkor a sirkán azt mondja, az övé. És akkor mondják a farkasok, hogy övé, vagy valaki megváltja. Tehát hús-húsér. A Mauglir egy 2 éves bikaborjú. És Bagira jön, és hoz egy 2 éves bikaborjút, és megváltja vele Mauglit. Most nálunk ez hasonló módon történt, csak az emberiség megváltásának a módja, a János evangélium 3. fejezetének 16. verse mondja nekünk. Igazából szívem szerint azt szeretném, mindenki felállni, és hangosan könyv nélkül mondjátok, de most nem csinálunk soha műsort. Tehát Isten úgy szerette az embereket, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennyi a megváltásunk. A szerető Atyaisten a bűnben tekergő emberekért odaadta az egyszem fiát. Őt, ki soha bűnt nem ismert, értünk bűnné tette. Van is egy ilyen nóta, ami nem nagyon szoktuk énekelni, de a karizmokus körökben ez ismerős. Őt, ki soha bűnt nem ismert, Isten bűnné tette, értünk. Így most Jézusban Isten igazsága vagyok. Bizony, bizony. Ez a megváltás. Ne felejtjétek el, nagyon-nagyon fontos a megváltásnál. Jézus nem fogja egyetlen egyötöket sem megváltani. Egyikötöket sem fogja megváltani Jézus. Tessék jól megjegyezni. A megváltás megtörtént. A negyedik kő. A üdvösség azért az nem úgy van, hogy ülök a padba, aztán hagyom, hogy Isten szeressen, megvallom, hogy bűnös vagyok, a megváltás megtörtént, aztán tud. Na-na. Az embernek aktív munkája is van benne. Azt szokták mondani, hogy a akaratod ellenére megszülettél, de akaratod nélkül az Isten se fog téged üdvözíteni. A megváltást hitben el kell fogadni. A hit egy nagyon furmányos dolog. Idén a hit éve van. Én azért vakaroztam, és azért örültem, hogy a Pepének megjelent ez a felszólalása, mert a hit az általunk első evangelizációnak hívott kerigmának a közepe. Tehát, hogy adjam át a hitemet, ha azt se tudja a pasi, hogy mi az én hitemnek a lényege. Az én hitemnek a lényege a szerető atya, a bűnben hentergő pasasok velem együtt, és a kész megváltás. Ezt én elhiszem. Na most a hit egy érdekes dolog, mert azt mondja róla a Róma levélben a Pali bátyánk, hogy hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Bizonyos mértékű hitet mindenki kapott Istentől. Na most a bizonyos mérték az nyilván nem mindenre elég, hiszen a zsidó levél 11.1, ezt is többször idéztem már, de most azt a fordítást fogom idézni pontosan, mert mindig elfelejtem a felét csak. A hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és a nem látott tények felől magunk meggyőzése. Ilyen egyszerű. A nem látott tények felől magunk meggyőzése. Én a megváltást nem láttam. Én nem láttam Jézusnak a vérét kifolyni. Én csak az üres kereszttel és az üres sírral találkozhattam volna, ha jártam volna arra felé, nem járok. De a magam meggyőzése az én dolgom. Az Istentől kapott hit mértéke az kicsi mérték. Az érett hit viszont megtéréshez vezet. A hit első megnyilvánulása a megtérés. A megtérés az életmódváltás, irányultságváltás. Igazából a komplet gondolkodás volt, megváltozik. Volt egy nagyon kedves református, vagy pünkösdi személy valamikor a múlt század hajnalán, aki ezt a Mit tenne Jézus című mozgalmat elindította, lehet néha látni ilyen karködöket, WWJD van rajta, WWJD, What would Jesus do? Mit tenne Jézus? Minden tettüknél, gondolatuknál, döntéseknél, én is egy darabig hordtam, aztán olyat találtam, mondom, hogy inkább levettem. Mit tenne Jézus? Tehát egyszerűen úgy élni, hogy minden pillanatban érzem a karkötőmet, az, hogy mit tenne Jézus? Egyébként erről Pál, a Róma levél elég az üdvösséghez, bőségesen. A megtérésről Pali bátyánk ilyen pici sorok vannak, ebből 5 sor az egész. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz, felkiáltójel. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg, felkiáltójel. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Ez a megtérés. A megtérteknek 5. körül jár egy ajándék, amit Jézus ígért. Ő a Szent Lélek. Összejön a kerigmába a Szent Háromság. Az Atya végtelen szeretetében megteremtett minket, aztán, mikor látta, hogy balhé van, a Szent Fiát elküldte, aki el is fogadta ezt a küldetést, és meghalt értünk a kereszten, de dicsőségesen föltámadt és a mennybe ment, és cserébe elküldte nekünk a Szent Lelket. Ahogy Péter mondja, tartsatok bűnbánatot, és mindegyik te keresztekedjék meg Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, akkor megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert az ígéret nektek szól, valamint a ti fiaitoknak, és mindazoknak, akik távol vannak, de akik közül mindenkit meghív magához, ami Urunk Istenünk. Aki hisz és megkeresztelkedik, aki hisz és megtér, annak jár a Szentlélek. Na most, hogy kinek hogy, erről igazából nagyon sokat lehetne beszélni, azt hiszem, hogy még egyszer alkalmat kerítünk rá, hogy erről beszéljünk. Az apostolok cselekedetet az első kitöltetése a Szent Szellemnek, ahogy a protestáns testvéreim szokták, tökéletes. Nekem annyira tetszik ez a kifejezés, a kitöltetése a Szent Szellemnek. Azért nem bánnék egyszer egy ilyet végignézni, itt néhány száz ilyen kis lángnyelvecske leszáll, és itt mindenki visítva nyelveken beszél és énekel, azért, azért egyszer meg tudnám ezt nézni. Én emlékszem, hogy amikor bizonyságom volt arról, hogy a Szent Lelket megkaptam, akkor a Mártirokutyai templomban ültem, ücsörögtem, az itt volt délutánonként, és imádkoztam. Akkor már túl voltam bizonyos dolgokon, és jól emlékszem rá, hogy azelőtt 20 évvel nagyon pocsék szellemi állapotban voltam, bementem egy templomba, és mondom, milyen szép az ikonográfia, kár, hogy milyen üres lett templom, és mi az ízét csinál itt az ember, égett a piros lámpa, tudtam, én katolikusként mindenki ez a piros lámpa. Nem kellett sok időnek eltelnie, 2-3-4 évnek, hogy ültem a templomban, egyedül voltam, de senki az égett világot nem zavart, és bizonyságom volt arról, hogy nem vagyok egyedül. Tudjátok, azért ez annyit ér, mint egy lángnyelv az ember fején. Nekem persze, neked más, mindenkinek más. Elképesztő volt, komolyan. Nem kellett ezt fetrengedni, mint a Toronto beszik, az is megér egy misét. Szóval azért, amikor esnek, kelnek az emberek a kezed közül, és üvöltve énekelnek nyelveken, azért tényleg van benne feeling, de hát ezt nem lehet mindig csinálni, ez világos. A szütyő. Nagyon fontos rész, hát Dávidnak zsebe nem volt, csak szütyője volt, hogy a francba tette volna 5 követ a kezébe. Ezek nem játékkövek azért, tényleg, ezeknek súlya van. A kereszténység nem egyéni vállalkozás. Csak közösségben lehet élni. Ez az, ami összefogja a bűnből Jézus által megváltott, az Atya szeretetében sütkérező, a Szentlélekkel eltelt embereket. Ez a koinóniának mondják görögül, ez eléggé közismert szó, azért merem használni. A megkereszteltek, megtértek, hívők gyülekezete, akik várják Jézus második eljövetelét, és mindent megtesznek, alkalmasint karkötőt is tesznek magukra, hogy what would Jesus do, hogy azt tegyék, ami Jézusnak tetszik. Ez a koinónia, ez lehet 3 ember, 8, 10, 150, mint ahol most itt vagyunk, de 120 mint az emléteremben, de 3000. Az egy akaratúság, az egyet várás. Most a fiú születését várjuk, a fiú születésének ünnepét várjuk. Ez az új evangelizáció alapja, amit most elmondtam nektek. Az 5 kő a koinóniában megélve. Ezt hirdetjük. Tényleg nem, mert sokkal több, mint 20 perc. Ez arra elég, hogy ahogy most elmondtam, rálépjen az embereknek a gázára a Szentlélek, és azt mondja, itt vagyok veled, te őrült, nehogy a szígyed, majd egyedül hagytalak. Ez arra elég, hogy egyszer megtapasztalja azt, hogy Jézus értem is meghalt a kereszten. Ez arra elég, hogy egyszer megtapasztod azt, hogy az isteni szeretetnél nagyobb szeretet nincsen. El tudod képzelni, ha hagyom magam is, nehezemre esik ilyen mennyiségű szeretet befogadni is, töredékében. Nagy szentek szokták mondani, hogy elég, Uram, mert többet nem bírok elviselni. Kis Szent Teréznek voltak ilyen szeretett rohamokat, ilyen löttyentések kapott az Istentől, amikor nagyon pocsék állapotban volt fizikailag. Szóval, hogy elég, Uram, mert belehalok, ha többet kapok. Ez a kerigma. Ez az első félidő a foci meccsen. Így alakul ki egy tanítványnak a kőkemény magja. És ettől kezdve következik a második félidő, amit a katekéták és a tanítók fognak szépen befejezni. De első félidő nélkül nincs második félidő. Feri barátomat meg fogom kérni, hogy rakja ki az oltári szentséget, ti pedig szép lassan majd gyertek ide közel Jézushoz, meg a kövekhez. Beszélgessetek a Szent Háromsággal. Imádkozzatok hozzájuk, próbáljatok meg kerigmatikusan imádkozni. Atyám, hálát adok neked, hogy ilyen elképesztő módon szeretsz, és én köszönöm neked, Jézus, hogy a bűneim akármennyire elválasztanak tőled, te a megvallott bűnt elfelejted, és megváltottál. Erősített hitemet nap, mint nap, és engem a megtértet valóban vezetsz az útjaidon, és a Szent Lelket küldöd, amikor éppen szükségem van. És köszönöm neked, Uram, ezt a jó pár tucat embert, hogy közösségben lehetek a te nagyobb dicsőségedre. Amen.